Mai vendégem Váron Dénes zongoraművész. Te most hogy érzel magad itt a 21. század elején művészként? Mit gondolsz a korunkról? Mit gondolsz a művészet szerepéről, a művészek szerepéről? Szerintem te szoktál ilyeneken gondolkodni.
Hát sokat. Hát nagyon nem gondolom, hogy most nagyon jó az embereknek a közérzete. Szóval eléggé rettenetes, amiben élünk. Hát legyünk őszinték, és tulajdonképpen valahol a zene ezt valahol... A zene mindig reflektál valamire, de úgy is reflektálhat meg a művészetek, hogy valahogy egy szigetet alakít ki, és valahol, ahol igaz dolgokról lehet szó, mert nagyon sok, tehát hogy mondjam, tehát a jobb nem olvasni se a híreket, se a tévét nézni, tehát szörnyű értékválság van szerintem.
Meg fog ez oldódni szerinted, vagy nem?
Én azt gondolom, hogy egyéni szinten kell megoldódni, amíg azt látom, hogy ilyen szinten nem tudom, az alapértékek devalválódnak, és ilyen rengeteg hazugság között élünk, hát legyünk őszinték, és ilyen biztonság érzete van az embereknek, hogy ilyen rettetes háborúk dúlnak, és ilyen borzalmas politikai érdekek, és minden fölülír, és ilyen szintű szerepe van a pénznek, és tehát szerintem ez egészen szörnyű, és ijesztő, és szerintem az ember csak azt tudja, hogy a saját maga akkor is azt szerint él, amit helyesnek tart, és azokat az ideákat próbál, és azt abban reménykedik, ez teljesen idealista álláspont, hogy sokan vagyunk így, és valahol mégis azért a szeretet, meg az egymásra figyelés, meg a jó dolgoknak az energiája azért valami pozitívat ad, mert egyébként úgy érzem, hogy nagyon, tesz nagyon nehéz szavakba, de az emberiség, tehát a bizalmat már olyan szinten, persze ez mindig így volt, mindig voltak szörnyű dolgok, de most szerintem egészen, valamilyen módon egészen szörnyű időszakot élünk, én azt gondolom.
Tehát akkor nem vagy optimista?
Egyáltalán
e tekintetben.
Nem. Egyáltalán nem.
Uh-huh. És valóban ezt az első világháborúig tartó korszakot tartod az utolsó aranykorszaknak,
hát azért ezt így nem mondanám, meg szerintem azért mindig, én tényleg azért abban viszont nagyon erősen hiszek, hogy szerintem, mint ahogy egy család is, egy kis közösség, de rengeteg ilyen kis közösség, valaki mondta nekem egyszer, hogy az ember a saját mikroklímáját, ha rendbe tartja, azzal már nagyon sokat tett. És a zene is egy csodálatos dolog, meg a művészetek. Tehát rengeteg, én azt gondolom, hogy mi nekünk ugyanakkor egy nagyon privilegizált életünk van, mert ráadásul tudunk ezen rögtön dolgozni valahol, mert a zenén keresztül is meg lehet egy csomó mindenből tisztulni, és csomó mindent átértékelni. De... Abban az volt nekem nagyon szép, hogy a művészetek akkor ennyire sokfélék voltak, és ennyire fontos volt, és ez a kávéházakban levő létet, ahogy leírja a Stefan Zweig például az egy egész, hogy ez, ott milyen művek születtek, milyen diskurzusok folytak, milyen fajta szellemi közösségek alakultak. Erre van most is szükség. És egyébként valahol a kamara.hu is, ez az egyetlen, amit igazán megpróbálunk kifejezni valahogy, hogy egy ilyen, az a pár nap valahol erről szóljon, nem másról.
Most, hogy említetted Zweiget, így eszembe jutott a Thomas Mann és a Dr. Faustus regénye, ami egy tematikus pont volt
Igen, az a tavaly előtti.
Tulajdonképpen Thomas Mann ebben a regényben is valami hasonló vizófestről, hát amiről most beszélgetünk, nem? Ez az utolsó mondat, hogy Isten irgalmazzon neked, barátom, és hazám, valami ilyesmi, nem?
Tehát hihetetlen aktuális az a könyv. Hihetetlen aktuális. És hát egy hihetetlen csodálatos könyv. Eleve engem lenyűgöz Thomas Mannnak ez a végtelen műveltsége és sokrétűsége, és meg egyáltalán az alap kérdés az egész fantasztikus, így zenészként is ez a művészpolgár ellentét, és ez a saját vívódása a normalitás és a nem normalitás között. Egyébként többen ez, amiről beszéltünk az elején, hogy többen, hát Thomas Mann mondta azt, hogy a művész az a, nem tudom, bűnözőnek az édes testvére, vagy nem. Tehát hogy ez egyáltalában, tehát a Dr. Faustusban is milyen messzire megy. Vagy ugye Kurtágnak volt ez a kedvenc novellája, a Nehéz óra. Ez, ami a Schillernek a vívódásairól szól. és hogy ott megfogalmazza ezt, hogy tulajdonképpen az alkotás és egyáltalán a tehetség az egyáltalán nem könnyű, az egy óriási teher.
Te tudod értelmezni akár a saját életeden, akár bármilyen kontextusban az, hogy művészként lepaktálni az ördöggel?
Igen, lehet. Igen.
Hogyan?
Nehéz erről beszélni így. Hát, hogyha valaki olyan lépéseket tesz, amellyel belülről nem tud egyetérteni, de valami előnyért teszi, akár egy politikai hatalom kiszolgálása, vagy bármi, vagy más emberek elárulásán keresztül, hát az azért valahol nem számomra az. Uh-huh.
Tehát ez főleg ilyen társadalom és érvényesülési szempontok szerint értelmezhető akkor?
Hát az szerint is. Hát most itt ezen a részen mondjuk az nagyon, hogy mondjam, tehát az, hogy ugye ami a Dr. Faustusban, hogy azért, hogy az alkotó erő megcsapanásáért tehát most az előbb inkább mondjuk a Klausmannnak a Mephisztója jutott eszembe, uh-huh. Szintén egy nagyon aktuális könyv van. De a Thomas Mann, hát ezért ugye, hogy eladja a lelkét az ördögnek azért, hogy az alkotó erejét visszanyerje, hát igen, ez nagyon sok stáción, ebben rengeteg szimbolikus dolog is van szerintem.
Milyen szimbólumokat érthet akár a Klaus Mann, akár a Thomas Mann a regényében?
Hát a Klaus Mannnál egyértelmű, hogy mennyire, tehát ez én csak egy művész vagyok, hogy ez mennyire tartható. Mert ezek nagyon nehéz kérdések, mert én alapvetően ilyen értelemben egy zárt ember vagyok, tehát én sosem nyilatkozom, nagyon ritkán nyilatkozom nem zenéről, hogy így mondjam. És de hát azért, hogy mondjam, azért nagyon sok felelősségünk van, hogy mire mondunk igen, mire nemet, és mi az, amihez adjuk a nevünket, és mihez nem. Tehát itt úgy érzem, hogy itt azért ilyen értelemben mindenki, aki már mindenki művész, aki nyilvánosan föllép, az valahol közszereplő, és ezzel azért példát mutatunk, vagy de itt nem akarok most semmi aktuál politikába belemenni, de mondjuk az embernek vannak olyan, például én személy szerint soha el nem mennék semmilyen politikai rendezvényre fellépni, tehát ez egy döntés nálam. Tehát ezek például nagyon erősek. De hát az, mondjuk a Thomas Manni gondolat, az meg hát azért nagyon, az nagyon sok mindenre, az egy kicsit azért arról is, pont erről, laikusként úgy lehet elképzelni sokszor ezt a zenét, hogy hát ez milyen, mint egy ilyen tündérmese, meg a művészeteket, és hát a Thomas Mann pont ezt mutatja meg, hogy hát itt a pokorra le kell menni, és az embernek a saját legmélyebb bugyrait is nem teheti meg, hogy nem, ha akar oda nézni, ha nem, azt nem teheti meg, hogy nem néz, mert hát akkor valamit lehazudik, amivel kapcsolatba fog kerülni a darabok eljátszása közben is.
Igen. És te is azért gyakran lemész erre a legmélyebb szintre, amikor szembesülsz a végső kérdésekkel valamilyen...
Hát le kell, igen.
És akkor miket találsz?
Ez nagyon messzire vezet. Nem tudom,
én csak
ezek nem
próbálom feszegetni határokat, mi az, amit még el lehet mondani, és de ez tényleg baromi érdekes, hogy egy művész hogy alkot, hogy hiszen te magad mondtad, hogy néha az út fontosabb, mint a koncert, és ugye most arról beszélünk, hogy mennyire kell lemenni annak a dudásnak, aki...
Hát le kell. De ez nem olyan, hogy kell, az ember...
Az ember amúgy is megy.
Ott találja magát egyszer.
Én pingpongot találja magát, igen.
Kap az a kérdés, hogy jön föl. Nem, most ez csak viccet félretéve.
Nem, ez egy jó kérdés.
Nem, de viccet félretéve egyébként azt is, hogy meg kell, ezt nagyon sokszor, most olvasom a Cserhalmi Györgynek a könyvét.
Azt én is meg akarom venni.
Én nagyon szeretem őt, meg úgy érdekel is, nem ismerem őt tulajdonképpen egyáltalán, pedig vele rokonok vagyunk. Tehát
tényleg?
Az ő nagypapája, meg az én dédmamám, ők édestestvérek voltak. Tehát az édesanyám jól ismert az ő anyukáját, és úgy most egy pár szót egyszer beszélgettem vele, de hát nem ismerjük egymást. De mindig nagyon szerettem.
Miért?
Mint színész. Ez a, hogy sose beszél félre, ezt a kicsit ilyen radikális, direkt, tehát olyan nagyon igaznak éreztem, nem akar más, nem akart, úgy érzem, sose más milyen lenni, mint ami volt, és viszont nagyon, nagyon erősen kifejez valamit, tehát ő hihetetlenül jelen van, és azt nagyon igaznak érzem, és ilyen csinálatlannak, tehát én, tehát nekem nagyon tetszik. És azt hiszem az a címe, hogy nem lehet minden nap meghalni. Tehát azért ez is, és szerintem, hogy egy színésznek azért ezben sokszor belegondolok, hogy milyen borzasztó nehéz lehet egy hónapban. Hát nekünk, ha egy hónapban van 8-10 koncertünk, az nagyon-nagyon sok. És egy, legalábbis én úgy értelmezem, de egy színész 28 este játszik, vagy 30 este. Hogy ez hogy lehet az, a hétköznapi élettel összeegyeztetni, és hogyan lehet azért lezárni dolgokat, hogy akkor most ez eddig tartott, mert az emberben működik ez tovább. Tehát ez meg kell tanulni ezeket a zsilipeket. Tehát be tudjunk fejezni aznapra dolgokat, vagy nem tudom. Érted, hogy gondolom?
Próbálom érteni, de mivel nem vagyok ilyen értelemben alkotó művészemben, csak próbálom kapizsgálni. Te egy nagyon könnyen le tudod zárni ezeket a...
Nem, ezt nem? Nekem nagyon tanulnom kell.
Néha te is meg szoktál halni? Úgy, ahogyan Csehval, miért érti ezt?
Biztos, hát szerencsére nekünk azért nem kell.
Tehát, de még ilyesz, hiszen beszélgethetünk, úgyhogy ez...
Hát meg nem, hogy mondjam, tehát egy színésznél lesz szerintem még extrémebb, mert tényleg konkrétan meg is kell hallja.
Igen, meg de, hogy neki a testa...
Igen. De hát azért mi is ezt tanultuk, tehát egész gyerekkorunkban. Nekem van egy ajánlásom a Gyuri bácsitól, Kurtáktól. Amikor először játszottam a Omás a Schumann című trióját, és akkor ráírta nekem ilyen nagy betűkkel, hogy Dénesnek tovább soha ne nyugodj, és hogy mit is írt, ne nyugodj, és nem csak ami szól, hanem amit képzelsz, de képzelni és belehalni kell, és ilyen nagy felkiáltó jelek. Tehát ez volt valahol az ő arszpoetikája, és ez egészen fantasztikus persze, de ettől meg kell tanulni a hétköznapi életben, hogy ezt mikor zárja le az ember, mert hát nagyon sok faktora van ennek.
Meg ezek után nehéz a hétköznapi életbe vagy visszajönni.
Hát igen, de valahogy ezekben, hát és nekünk mondjuk ilyen szempontból a család, meg mikor ugye a lányunk megszületett, Lincsi, ez egy nekem személy szerint egy óriási kiteljesedés volt, hogy én rettetesen élveztem ezeket a játszóterzéseket, meg az összes ilyen gyerekprogramot. Tehát az nekem egy ilyen iszonyatos gyógyír volt, mert annyira más volt, mint addig bármi.
Még gyakran utaztok így együtt, nem családként, hogy a koncerteket is úgy vállaltok, ahol mind a ketten játszatok, olyan fesztivál.
Hát nem csak úgy, de azért nagyon sokszor játszunk együtt. És voltak tényleg egészen gyönyörű útjaink. Ez a 4 új-zélandi út, az tényleg az egészen varázslatos volt.
Az mikor volt?
Hát először 2013-ban voltunk, aztán 17-ben, 19-ben, és most 24-ben. És akkor mindig egy hónapot kint voltunk.
Egy kicsit optimalistán fejezzük be ezt a beszélgetést, mert a világ végétől kezdve a poklon kívül minden
nem, ahol nem vagyok, egyébként nem vagyok pessimista.
Mármint, hogy mindenki ja, úgy általában vagy a...
Általában nem vagyok.
Aha. Hát ugye az ember nem is foglalkozza művészettel, hogyha nem hinne valamiben. Mik a közeljövő terveid?
Már így zeneileg?
Zeneileg, fesztivál van.
Hát nagyon sűrű, most egy nagyon sűrű időszak van. Most ugye jövő héten megyek Kölnbe, ott felveszik a Schumann triókat, utána a Bázelban tanítok egy pár napot, utána lesz egy kínai turné, ott szólóestek lesznek, meg zenekari, utána itthon lesznek koncertek, még márciusban a koncertóval több, és aztán megyek vissza Wigmore-ba április elején, utána van egy Spanyolországban egy szólástam, utána egy amerikai turné, utána Kromberg, nagyon sok. Most egyik jön a másik után.
Most a koncertek kapcsán jutott eszembe még az a kérdés, hogy az is visszatérő elem a te nyilatkozataidban, hogy hogyan reagál egy művész a közönségre, és hogyan tud a közönség visszaadni
ez egy kommunikáció tulajdonképpen.
Mit értettél az alatt, vagy mit értesz az alatt?
Hát, hogy valahogy én is, ha beülök egy koncertre, és akkor... Tehát jó értelem van, amikor valahogy ez úgy összefonódik. Tehát, hogy ez egyik, hát az, hogy ez egy ilyen közösségi élményé tud-e válni egy koncert, az szerintem fontos.
Mitől tud az elválni?
Hát szerencsés együttállása kell legyen dolgoknak, és egy nyitottság mind a két részről, azt gondolom. És akkor meg tud születni egy pillanat, amikor tényleg az ember úgy érzi.
Te érzel azt, amikor egy igazi nyitott közönséggel találkozol? Tehát az a zsigereiden érzel, amikor...
Abszolút lehet érezni a közönségnek a jelenlétét. Nagyon sokféle közönség van. Van is, amikor az ember érzi, hogy egy nagyon nyitott és nagyon kedves közönség van, lehet, hogy annyira nem művelt, most így az élbetéve, tehát akár beletapsolnak tételek között, de mégis jó érzés, mert van az is, hogy egy nagyon elit közönség, de egy kicsit hideg, de van, amikor így minden együtt van. Tehát ez, az ember érzi ezeket a... Olyan nagyon szerintem nem kell olyan értelemben foglalkozni vele, hogy mondjuk attól tudom csinálni, amit szeretnék, vagy mit tudom, de ha ez jó, akkor ez nagyon sokat tud.
Hogyha egy közönség művelt, az nem mindig ad hozzá a közönség értékéhez.
Na hát ezt nehéz elmondani, mert azért ezek, meg hát ezért az ember ezek ilyen sokadik érzékek. Mm-hmm. Tehát lehet, hogy nincs is igazam épp, de volt olyan koncert mostanában, ahol kicsit zajos közönség volt, még mobilok is megszólaltak, beletapsoltak, és mégis annyira jól éreztük magunkat, mert volt közben valami nagyon szeretett. Tehát éreztük,
természetesség
hogy volt valami nagyon természetes, és nagyon szép az egészben. Uh-huh.
Hát sok ilyen természetes pillanatot kívánunk még neked. Köszönöm, itt voltál és beszélgettünk.
Köszönöm én is.
Gyere majd még máskor is.
Köszönöm szépen.